Jó reggelt kívánok mindenkinek! Parancsoljatok! Semmi.
Legjobb, ha felállszod a dobogóra.
Oda kell állnom? Utálok itt állni, de akkor itt fogok állni. Először is nem tudom, megengeditek-e, hogy tegezzelek benneteket. Akkor egyszerűsítsük, jelentkezzen, aki nem engedi meg. Jó, hát ezen túlestünk. Másrészt én nagyon szépen köszönöm Bögel úrnak az előadást, ugyanis én ott folytatnám, ahol ő abba hagyta, illetve ott szeretném kezdeni majd, ahol ő is kezdte. Egy kicsit más megvilágításból szeretném megmutatni nektek, hogy miről is lesz szó a következő 5 évben. Ugye, ahogy a Bögel úr is mondta, nagyon sok okos dologról lesz szó. Én arról szeretnék inkább mesélni, hogy mit is kezdjünk ezekkel az okos dolgokkal, hogyan lehet felkészülni arra, hogy okos dolgokkal leszünk körülvéve, mit csináljunk ezzel az egész új világgal majd. Itt, ami az én igazi célom, remélem, hogy az előadás végére eljuttok odáig, hogy minden egyes szavamat megkérdőjelezitek. Azt is remélem, hogy utána elkezdtek rajta gondolkodni, úgyhogy lehet, hogy néha utopisztikus lesz, lehet, hogy néha provokatív lesz, ugye azt szokták mondani, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak arra figyeljetek, amit mondok, és ne arra, amit csinálok, és akkor majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Azt ígértem, hogy ott kezdem, ahol a Bögel úr kezdte, és arról szeretnék nektek én is mesélni, hogy 1837. június 20-án egy nagyon fontos dolog történt a Föld életében. Ekkor született meg Angliában Viktória királynő, aki ugye egy új korszakot nyitott a fejlett civilizáció életében, ez volt a viktoriánus kor, aminek ugye a részeként az ipari forradalom is bekövetkezett. Na most ennek az egésznek vége van, vagy hát mi vagyunk azok a szerencsések, akik a végnapjait élhetjük meg ennek a korszaknak, és alapvetően szembenézhetünk azzal, hogy egy teljesen új világ vár ránk. Hogy milyen lesz ez az új világ, ezt senki nem tudja, de hogy mennyi mindenben fog különbözni, azt jól mutatja, hogy ez az a korszak, ami gyakorlatilag a mai egészségügyi rendszert kialakította. Ez az a korszak, ami a mai oktatási rendszert kialakította. Ugye szükség volt egészséges, erős, dolgozó emberekre az ipari forradalom révén, ott kellett, hogy a munkás menjen, aztán csináljon valamit. Ez volt az, ami a mai pénzügyi rendszert is kialakította gyakorlatilag. És ezek mind-mind-mind megkérdőjelezés alatt állnak. Ez volt az, ami a mai értékrendeket, morális értékrendeket is megalapozta a világban, ami vagy jó, vagy nem jó. Van, aki azt mondja, hogy ugye a prüdéria is innen származik, ennek van, aki örül, van, aki nem örül, de ez mind-mind-mind megkérdőjelezés alatt áll, és gyakorlatilag az összes ilyen modellt, régen azt mondták, mondjuk egy éve mondom, hogy régen, hogy az üzleti modellek, ma már tudjuk, hogy nem csak az üzleti modellek, hanem az egész életünk modellje az gyakorlatilag kérdőjel alatt áll. És hogy mi lesz ennek a vége, azt nem lehet tudni. Két dolgot lehet mondani, hogy mi mit fogunk csinálni 5 év múlva, és hogy mit fogunk ezzel az egésszel kezdeni. Az egyik, amit szeretnék elmondani, és ez még mindig a viktoriánus korhoz kötődik, hogy ugye a lovakról szeretnék nektek mesélni. Mi volt a ló szerepe az ember életében 200 évvel ezelőtt? Ló volt az, amivel közlekedtünk, a ló volt az, amivel szántottunk, vetettünk, a ló volt az, amivel háborúba mentünk, és aztán persze, hogy ha arról volt szó, akkor meg is ettük, de hát gyakorlatilag a ló az egy ilyen univerzális segédeszköze volt az embernek, amit mindenre fel lehetett használni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor volt a Földön a legnagyobb a ló populáció, mikor élt a legtöbb ló a Földön? Mert egy nagyon hasznos állat volt, és ezért nagyon nagy szükség volt rá. 1914-ben. 1914 volt az, amikor a csúcsán volt a lópopuláció. Gyanús, hogy arra is vannak előrejelzések, hogy mikor fog a legtöbb ember élni a Földön. 8 milliárd ember. 2022-23 környékére teszik. Utána várhatóan csökkenni fog az emberi populáció. Vajon miért? Az egyik lehetőség az az, hogy persze, mert a Föld nem képes eltartani több embert, meg a Föld nem képes megoldani, hogy ezt az élelmezést ezt megoldjuk. A másik lehetőség, hogy azért, mert a lovak sorsára jutunk. Ugye a ló egy univerzális segédeszköz volt az ember életében, ahhoz, hogy könnyebb legyen a dolgunk. Aztán megjelent az ipari forradalom, és gyakorlatilag a gépek szépen elkezdték átvenni a lovak szerepét. Vannak arról fényképek, ugye, hogy amikor megjelent az első autó, akkor mindenki kinevette, hogy az a négykerekű gumikon guruló, vagy inkább fakerekeken guruló járgány, az mennyivel lassabban tud menni, mint mondjuk egy ló ügetésben. És akkor mindenki azt mondta, hogy ez egy úri huncutság, és nagyon vicces, de igazából soha nem lesz belőle sok. Aztán idővel kiderült, hogy dehogy nem, és szépen átvették a lovak helyét. Aztán az is kiderült, hogy csatába is lehet jobban menni, mint hogy lóháton, harckocsiban és hasonló eszközökön, és ugye a mezőgazdaságban is átvette a helyét a lovaknak egy csomó hasznos eszköz, amiket a Bőgel úr is mutatott. És hogyha így megyek tovább, akkor a malmokban és mindenhol, ahol lóvontatásra vagy a lovaknak az erejére volt szükség, azokat szépen átvették a gőzgépek, meg aztán a benzines motorok, meg a villanymotorok és minden hasonló eszköz. És valami hasonló zajlik jelen pillanatban velünk a mai világban. Megjelentek az okos rendszerek, megjelentek az okos eszközök, amelyek elkezdték átvenni a mi feladatainkat. Elkezdtek helyettünk javaslatokat tenni. Elkezdtek helyettünk gondolkodni. Elkezdtek helyettünk okosak lenni. Amivel persze nagyon sok munkát levesznek rólunk, mert naponta rengeteg döntést meg kell hozzunk, de ezek gyakorlatilag idővel lekerülnek rólunk, és a kérdés az, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Még egy történelmi példa. Mi ez? Ez egy újság, az, hogy pártatlan vagy pártos, nem tudom, de ez egy napilap. Arról híres, hogy 1914-ben egy akkor élő ember körülbelül egész életében annyi információt kellett feldolgozzon, mint ami egy ilyen napilapban ma van. Ebben ugye semmi újdonság nincs, 10 éve is volt napilap, meg 20 éve is volt napilap, tehát azt lehet mondani, hogy már akkor is mi sokkal több információt kellett feldolgozzunk, mint mondjuk a múlt század elején egy akkor élő, felvilágosodott ember. Ami sokkal érdekesebb, bocsánat, puskáznom kell, napjainkban egy fejlett országban élő lakos számára 5-ször annyi információ jut naponta, mint mikor? 1986-ban. 1986-ban már én is elkezdtem dolgozni, tehát már akkor is az aktív kereső tagja voltam a társadalomnak, és ehhez képest megélem azt, hogy kevesebb mint 20 év alatt, kevesebb mint 30 év alatt 5-ször annyi információt kell feldolgozzak nap mint nap, mint akkor. Egy átlagos élelmiszerboltban 1976-ban, akár itthon is, átlagosan 9000 árucikk volt. Abból kellett választanunk ki azt a nagyjából átlagosan 150 félét, amit mi nap mint nap megvásárolunk. 9000-ből 150 félét 1976-ban. Ma ez 40 ezer, amiből nekünk választanunk kell azt a 150 félét, hogy mit is vizünk haza a boltból. A másik része a történetnek, hogy amit a Bőgel úr is említett, hogy ezek az okos rendszerek vajon hova fognak fejlődni? Vajon mi lesz belőlük, hogyha elkezdenek okosabbak lenni, elkezdenek döntést hozni helyettünk? Elkezdik megmondani, hogy mit csináljunk. Jelen pillanatban nekem van egy ilyen kedvenc kérdésem a nagyobbik gyerekemhez, hogy mit tanult ma, milyen újdonságot szerzett az óvodában. És ő mindig mesél valami érdekeset. A történetnek az a trükkje, hogy ő is visszakérdez persze ilyenek a gyerekek, és ő is megkérdezi, hogy na és én mit tanultam, és akkor én is mindig el kell mondjam, hogy mi volt az aznapi tanulság számomra. Ami a furcsa felismerés számomra, hogy a legtöbb dolog, amit én tanulok nap mint nap, az sajnos nem emberektől tanulom, nem iskolában tanulom, hanem ezen a kütyűn tanulom meg. Megtanít a kütyű arra, hogy merre menjek a városban, hogyan közlekedjek a városban. Megtanít arra, hogy ma mit vegyek föl, megtanít arra, hogy a növényeimet hogyan gondozzam, és még egy halom ilyen dologra megtanít. Ez tök jó, csak mi van akkor, hogyha ő elkezd okosabb lenni nálam, és elkezdi átvenni fölöttem az uralmat. Mikor jön el az a pont, amikor ezek az eszközök úgy döntenek, hogy nehogy már én mondjam meg neki, hogy mikor kapcsolom ki, vagy mikor kapcsolom be. Bocsánat, már most sem mi mondjuk meg neki. Már most is az van, hogy anélkül, hogy tudatában lennénk, ahogy a bőgelő is említette, számtalan alkalommal ez ugye kommunikál a világgal, és elmondja azt, amit éppen gondol a világgal kapcsolatban, elmondja azt, hogy én merre járok, elmondja azt, hogy ha akarja valaki, hogy én mit látok, és hogyha ezt beépítik különböző eszközökbe, akkor azt is elmondja, hogy éppen mit kell vele csinálni ahhoz, hogy ő másképp viselkedjen. És hogyha nem vigyázunk, akkor átvehetik fölöttünk az uralmat. Nektek az a kihívás a következő 5 évben, hogy eldöntsétek, hogy az emberiség az a lovak sorsára jusson, vagy pedig az emberiség és a lovak sorsára jusson, és a gépek vegyék át az uralmat, vagy pedig meg tudjuk őrizni ebben a táplálékláncban a vezető helyünket. Az, hogy nektek, az nem vicc. Tehát most minden ma élő embernek ez egy kihívás, mert így együtt fogjuk tudni ezt meglépni, vagy pedig együtt fogunk elbukni ezen a változó világon. Egy Gartner nevű céget képviselek, ami ugye azt kutatja, hogy mi zajlik a világban, azt kutatja, hogy a technológiai fejlődés hogyan alakul át, és gyakorlatilag ennek a hátterét szeretném nektek egy picit megvilágítani a Gartner kutatások alapján. Van a fizikai világ, és van a digitális világ. És e között, a kettő között vannak az emberek, az üzleti modellek és az eszközök. A fizikai világban például léteznek mindenféle művészek és egyebek. Nem tudom, ki látta a Nő című filmet? Érdemes megnézni, egy úriemberről szól, aki nagyon magányos, és a gépében lévő programmal kezd el társadalmi kapcsolatot, aztán mindenféle kapcsolatot kialakítani. Az érdekessége az, hogy ezt a női szerepet, ezt a fotón látható hölgy alakítja, bár soha nem látjuk a filmben, mindig csak a hangját halljuk. És a kérdés az, hogy hol lesz a határ a digitális és a fizikai világ között. A kettő összemosódóban van. Összeolvadóban van, és lassan nem tudjuk megkülönböztetni, hogyha felhívunk egy telefonszámot, egy call centert, akkor abban a call centerben vajon egy valódi hang, egy valódi emberrel beszélünk, vagy pedig egy géphanggal beszélünk. Vajon egy valódi ember oldja meg a problémánkat, vagy pedig egy gépi algoritmus oldja meg a problémánkat. Ezt jelen pillanatban már nem tudjuk. Ugye vannak ilyen vicces videók a neten, amik azt mutatják, amikor helyettem az én digitális asszisztensem, akár ő hívja fel telefonon az ügyfélszolgálatot, és ő a saját gép hangján elmondja neki, hogy mi a bajom, és utána neki egy gép válaszol, hogy hogyan oldja meg az én problémámat, és ők jól elbeszélgetnek, miközben én ezzel az egésszel nem foglalkozok semmit. Ez az, ami még egy fantasztikus regényben, vagy egy fantasztikus filmben látható, hogy egy nővel, egy digitális világban lévő nővel létesít kapcsolatot egy férfi. Ami viszont a mai világban már létezik, hogy az alsóképpen látható úriember, ő egy egyetemi tanár a Stanford University-n, aki írt egy programot, ami zenét szerez. Nem zenél, zenét szerez, és utána ezt a megalkotott zenét, ezt különböző művészek előadják. Sőt, megjelentek Emily Howell néven ennek a programnak CD-i és kiadványai. Meg lehet venni őket a boltban, meg lehet hallgatni. Nagyon hangulatos zongora műveket tud kreálni, és különböző fugákat is tud előadni. Szóval David Kopp és Emily Howell sokat támadják az úriembert azzal, hogy gyakorlatilag ezzel tönkretette a művészetet is már, mert azt is megmutatta, hogy a művészet sem egy emberi kreativitásból adódó valami. Ugyanúgy, ahogy ugye régen az IBM-et sokat támadták azért, mert megalkotta azt a szuperszámítógépet, ami Kasparovval szemben sakversenyen nyerni tudott. Ma már ott tartunk, hogy megalkották azt a számítógépet, vagy azt a programot inkább, amelyik zeneműveket tud szerezni, és ugye olyan programok már léteznek most is az iskolában, amik nem a teszteket értékelik ki a diákoknál, hanem a diákok által írt esszéket értékelik ki és minősítik. Ez is már automatizálásra került a fejlett világban. Apropó fejlett világ, mi most a fejlett világ része vagyunk, vagy sem? Ha-ho! Igen, a válaszom. Mi annak a viktoriánus korbeli korszaknak vagyunk az egyik társadalma, akik átélték az ipari forradalmat, és ahol létrejöttek azok az infrastruktúrális elemek, mint iskola, mint egészségügy, mint közlekedés, és mint társadalmi rendszer, amely a fejlett világot jelenti. Lehet azt mondani, hogy mi elmaradottabbak vagyunk, vagy fejlettebbek vagyunk, mint mások, de azt látni kell, hogy mondjuk egy amazoniai törzshöz, vagy egy afrikai törzshöz képest a mi társadalmunk az egy fejlett társadalom. És nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert a kettő között van egy óriási hézag, egy óriási különbség. Ami az érdekes, hogy viszont pont ezek az afrikai törzsek éppen felzárkózóban vannak, és az viszont tényleges veszély, hogy ők már ki fogják hagyni ezt a viktoriánus korbeli korszakot, és helyette ők egy új társadalmi modellbe fognak berendezkedni. Erről szól rengeteg tanulmány, ugye, hogy például náluk már teljesen új fizetőeszközök vannak. Erről szólnak rengeteg tanulmány például, hogy pont ezekben a világokban már nem létezik személyigazolvány, már nem léteznek jelszavak. Ezekben az országokban a biometrikus azonosítás az, ami a legelterjedtebb dolog. Jelen pillanatban több mint 1 milliárd ember rendelkezik csak biometrikus azonosítóval, és azt használják univerzálisan a saját társadalmukban önmaguk igazolására. Nem a fejlett országok ebben az éllovasok, hanem pont ezek az országok, amelyek most ezt az ugrást megléphetik. Én is beszélnék egy picit okos eszközökről, csak azért, hogy mutassam, hogy hogyan is alakíthatják át az életünket, hogy utána rátérhessek arra, hogy mit is lehet kezdeni ezekkel az okos eszközökkel. A legkedvesebb az a bicikli lakat. Az a bicikli lakat, ezek mind megvásárolható eszközök, tehát nem a jövőről beszélünk. Ez a bicikli lakat napelemmel tölti magát, kommunikál a telefonommal, az okos eszközömmel, ugye. Egyrészt kiabál nekem, hogyha el akarják lopni a biciklit. Ez úgy várható volt egy bicikli lakattól. Másrészt ez a bicikli lakat rögzíti az útvonalamat, hogy merre megyek, mit csinálok, hogyan tekerek, stb. Tehát az egészségügyi adataimat is gyűjti. Oké, ilyet is már láttunk. Harmadrészt ez a bicikli lakat, hogyha azt érzékeli, hogy én elestem, vagy valamilyen balesetet szenvedtem, mert olyan gyorsulások és olyan mozgások követhetők le, akkor hívja a hozzátartozóimat, és hogy ha akarom, akkor felhívja az orvosomat is, és szól nekik, hogy most akkor én itt vagyok, és most velem valami baleset történt. Azt, hogy mit engedhetek meg egy ilyen bicikli lakatnak, vagy mit nem, erről most nagyon sok vita van a világban, hiszen az egyik oldalon az tök jó, hogyha egy ilyen bicikli lakat ezt mind megoldja helyettem. Másrészt, pont ahogy a szülők is ugye tiltakoztak, lehet, hogy én azt akarom, hogy na nehogy már pont a kedves feleségem megtudja, hogy én most merre bicikliztem, mert az nem lenne szerencsés, és ebben az esetben mégse lenne jó, hogyha a bicikli lakat pont őt felhívná, hogy kedvesem, itt vagyok az szeretőmnél, és éppen itt elestem a biciklivel. A másik kedvencem, ez a Perrot nevű növényfigyelő rendszer, amire azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen persze mindazokról, amiről például a Bögel úr mesélt, vagy én mesélek, ezek majd valamikor hozzánk is eljutnak, és majd valamikor ránk is vonatkozni fognak, de ezek biztos japán vagy amerikai úri huncutságok. Ezt a kütyüt, ezt lehet kapni a boltban itthon, hogyha valaki akarja, meg is veheti. Kommunikál a telefonnal, beállíthatom, hogy milyen virágban van berakva, gyűjti a virágról a öntözési adatokat, az, hogy mennyi napfényt kap, milyen hőmérsékletben van tárolva, és hogy a földnek mekkora a tápérték tartalma. ezt mind gyűjti jelen pillanatban is, és a telefonnak időről időre szólni tud, hogy most éppen meg kell öntözni, vagy most tápoldatra van szüksége, vagy vidd ki a napra, vagy hozd be a napról, vagy tedd melegre, vagy kapcsold be a légkondit, vagy bármilyen hasonló dologgal tud más szólni. Ugyanilyen hasonló a Netatmo nevű hőmérséklet, vagy lakás időjárás mérő rendszer. Az érdekessége a Netatmo-nak, és ezt majd a következő szlájdon fogom elmesélni igazából, hogy ha ebből elég sok van, akkor sokkal pontosabb időjárás előrejelzést tud adni, mint bármilyen meteorológiai cégnek a jelenlegi előrejelző rendszere. De hogy ez miért van így, arra mindjárt visszatérek. Az utolsóról pedig már nem szeretnék mesélni. Ez egy John Deere kombánynak a belseje, ahol mindazt tudja egy ilyen kombájn a mai napon is, amit a Bögel úr is elmesélt, pontosan tudja, hogy mikor, hol, hogyan kell aratni, és akár ott lehet hagyni. Amikor a John Deere céggel volt erről beszélgetés, akkor kérdezték tőlük, hogy és akkor minek van benne vezető, és mondták, hogy hát ő a biztonsági őr gyakorlatilag. Egyrészt azért, hogy a kombányt ne vigye el senki, másrészt pedig azért, hogy ha a kombány elszabadulna, akkor mégiscsak valaki a stop gombot meg tudja nyomni rajta. De egyébként már mindent meg tud oldani magától. Említettem a Netatmo nevű dolgot. Ugye a Gartner bevezette azt a fogalmat, hogy van négy olyan technológiai trend, amelyik alapvetően átformálja a világunkat. Ez a mobilitás, a big data vagy az információkból származó rengeteg adat, ami rendelkezésünkre áll, a felhő szolgáltatások, illetve a közösségi média. És a Gartner mondása az, hogy amikor ez a négy dolog összeér, és ha valaki olyan megoldással jön elő, ami mind a négyben rejlő lehetőségeket kihasználja, akkor lépünk egy nagyot előre a fejlődésben. Erre mindenki, mikor ezt elmondom, akkor mindig azt mondják a okosok, hogy jaj, hát mindenki erről beszél. Igen, mindenki erről beszél, azt viszont hozzá kell tennem, hogy viszonylag kevesen értették meg a világban, hogy mit is jelent ez a négy dolog együtt. Az egyik példa, amit szeretnék elmondani, nem tudom, hogy kinek van, ki használ GPS-t a kocsiában. Akkor teszünk egy újabb kísérletet, most emelje fel a kezét, aki GPS szokott használni navigációs célra az autóban. Köszönöm szépen, ez jobb kérdés volt. Örömmel látni. A 1996-ban úri huncutságként volt az egyik ismerősömnek GPS-e, és akkor mindenki azzal jött, hogy ez megint csak elhűíti az emberséget, vagy az emberiséget, hiszen most már akkor elfelejtek majd térképet olvasni is, mert van egy GPS, ami megmutatja, hogy hol vagyok, és hogy merre kell mennem. Hasonló, mint a számológép is, ugye elhűíti az embereket, mert akkor most már el kell felejteni számolni. Aztán a GPS elterjedt, nagyon sok helyen van, és megjelentek az okos GPS-ek, akár okos telefonba építve. Ennek egyik példája a Waze nevű program, ami azon kívül, hogy tudja, hogy hol vagyok, és azon kívül, hogy van benne digitális térkép, és ezzel meg tudja tervezni az útvonalamat A-ból B-be, ezen kívül pont azzal a négy technológiával sokkal többet tud. Arról van szó, hogy ugye ez egy mobil eszközbe van beépítve, ergo állandóan velem lehet, és pontosan meg tudja mondani, hogy hol vagyok, mobilitást kipipálva. Az én útvonalamat, mint mindenki másét, feltölti a felhőbe, és a felhőben lévő rendszer az analizálja, hogy ki milyen gyorsan halad a saját útvonalán, ki mennyit halad előre, és ez alapján tudja, hogy az adott útvonalon milyen sebességgel lehet haladni pontosan. A Waze ugye percre pontosan megmondja, hogy én hova fogok odaérni, vagy hogy mikorra fogok odaérni bárhova. A hármas, hogy gyakorlatilag ugye ezt mind data scientistek segítségével, big data alapon elemzi ki. Amivel még többet tud, és itt szokott elbukni számomra a legtöbb okos dolog, hogy a közösségi médiát is rendkívül jól használja. Mert hogyha én járok-kelek a városban, akkor nem csak magától tölt föl adatokat arról, hogy én hogyan haladok, hanem én is, mint felhasználó, jelezhetem, hogy itt egy rendőr, itt egy baleset, ott sebességet mérnek, hasonló dolgok, és ezek is mind felkerülnek, és ő előre tud szólni a többieknek, akik arra közlekednek, hogy hello, ott egy rendőr, ott egy baleset lesz, amott pedig sebességet mérnek. Amiket szintén figyelembe tudok venni, és biztonságosabban tudok közlekedni ezáltal. Apropó adatok. Ki az, aki eladja az adatait jelen pillanatban? Mindenki. Köszönöm szépen, jaj de jó. Igen, a kérdés csak az, hogy ki mennyi pénzt kap érte. Két évvel ezelőtt készítettek egy felmérést, ahol az derült ki, hogy átlagosan egy ember, amikor egy marketing adatbázisba regisztrálja magát, akkor ezért mondjuk $1 kaphat. Valamilyen bón, vagy valamilyen díj, vagy akármi keretében, vagy kupon keretében. Jelen pillanatban $1,350 az, ami a hivatalos árfolyama egy embernek a személyes adatának, hogyha felmegyek megfelelő helyekre és ott regisztrálok, akkor így tudok kereskedni a saját adataimmal. Akkor ők keresik meg ezt a pénzt, és ők visszaélnek vele sajnálatos módon. Ezt régen is csinálták egyébként, hiszen régen is visszaéltek az adatainkkal. Van egy kedves barátom, bocsánat, akkor most 2 perc kitérőt engedjetek meg. Van egy kedves barátom, aki etikus hekkeléssel foglalkozik, és azzal foglalkozik, hogy hogyan tud betörni a különböző bankoknak, vállalatoknak, akármiknek a rendszerébe. A betörés az nem úgy történik ma már, az egy nagyon ózsdi metódus, hogy én leülök otthon a számítógép elé, és ott elkezdek hekkelni. Meg lehet így is csinálni, de ez egy nagyon fáradtságos és hosszú történet. Hogyha valahol nekem napra készebb adatra van szükségem, akkor az adathekkelésnek az első lépése az az, hogy be kell jussak a belső hálózatra, be kell jussak az irodaházba. És ennek rengeteg módja van, hogy hogyan tudok áthatolni, vagy átlépni, vagy áthaladni mondjuk az ellenőrző pontjain egy irodaháznak, akár egészen a gépteremig. Amihez semmilyen informatikára nincs szükség, fénymásolóra van szükség, meg fényképezőre, meg egyéb hasonló eszközökre. Az, hogy lovak leszünk, és a gépek kora eljön, vagy sem, ezt igazából az alapvető emberi igényekre lehet visszavetíteni. Igen, az alapvető emberi igényekre lehet visszavetíteni, és gyakorlatilag ezek azok, amelyek meghatározzák azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Van egy nagyszerű tanulmány arról, ami pont ezek alapján levezeti, hogy igenis az, mivel lesznek olyanok, akik arra akarják használni a gépeket, hogy megvédjenek minket a külső támadásoktól. Csak a kérdés az az, hogy ezek a gépek mikor lesznek a külső támadók által birtokolva. Vagy ezek a gépek mikor veszik át saját maguk fölött a hatalmat, és onnantól kezdve nem tudjuk, hogy ők minket védenek már, vagy magukat védik. Vannak már harci drónok, vannak már drónok, vannak már mindenféle eszközök. Ugyanolyan szoftver fut rajtuk, mint mondjuk a telefonunkon, vagy a számítógépünkön, és ugyanúgy csatlakoznak a internetre, mint mondjuk a telefonunk, vagy a számítógépünk. Ennyi a kérdés, hogy mikor lesz ez a pont, és mit kezdünk ezekkel. Ezt már akkor kihagyjuk, igen. Mit lehet kezdeni ezzel, és akkor ezzel fogom befejezni az előadásomat. Az első javaslat, amihez mindenkinek hozzá kell szoknia, és igazából ez az, amit 5 év múlva csinálni fog mindenki. Mindenki gyakorolni fogja a komfortzónáján kívüli létet. A komfortzóna ugye az, amit a viktoriánus kor eredményeként jól felépítettünk magunknak, és tudjuk, hogy ha felkelünk, akkor nem lehet menni a boltba, tudjuk, hogy kik az ismerőseink, és tudjuk, hogy mire lehet számítani nap mint nap a világban. Amikor valami olyan történik velünk, amire nem számítottunk, ami számunkra kényelmetlen, akkor vagyunk a komfortzónánkon kívül. Az a jó, meg a rossz hírem, hogy gyakorlatilag mindannyiunkra ez vár, mert nap mint nap olyan dolgok fognak velünk történni a technológia fejlődés eredményeként, hogy a komfortzónákon kívül leszünk. Az, hogy erre hogyan lehet felkészülni, arra rengeteg pszichológiai tanulmány létezik már. Ami viszont sokkal fontosabb még, hogy ha megtanultuk azt, hogy a komfortzónánkat tudatosan el tudjuk hagyni, akkor a második legfontosabb dolog, amit csinálni fog mindenki 5 év múlva, most is csináljuk, csak legfeljebb nem tudatosan, az a tanulás. Nem az a baj most Magyarországon sem, mint ahogy a fejlett világban sem, hogy amit tanítanak nekünk, az rossz. Ezt lehet kritizálni, ez lehet jó, meg lehet rossz, de alapvetően ezzel nem ez a fő probléma. Mint ahogy az sem a fő probléma, hogy amit tanítanak nekünk, azt hogyan tanítják. A fő probléma az az, hogy egyre kevésbé tanítják meg az embereket tanulni. És nekem az lenne a fő kérésem mindenkihez, hogy amikor másokkal foglalkoztok, amikor másokkal találkoztok, akkor tanítsátok őket arra, hogy tanuljanak, hogy legyenek nyitottak, hogy legyenek befogadóak az új iránt, és legyenek felfedezőek. Legyenek nyitottak arra, hogy elhagyják a komfortzónát, és legyenek nyitottak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen új dolgok vannak körülöttük. Aki megtanul tanulni, és aki képes az élete végéig tanulni, arra nagy lehetőségek várnak. Aki meg ezt nem tudja meglépni, az sajnos a lovak és a gépek által uralt világot várhatja magának. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen. Egy gyors kérdése van időnk. Van egy jelentkező. Tessék.
Bocsánatot kérek. Én csak 2 megjegyzést szeretnék tenni. Egyik, szerintem a gépkocsi nem a lóért volt, az okosrendszer és a számítógép viszont az emberért van. Tehát itt nálam ez a logika alapból sánt. Itt mondhatnám azt is, hogy szerintem a fejlődés ellen nincsen gyógymód. A másik megjegyzésem pedig a kombinatorikus művekre lenne. Itt a zeneíró programot hozta föl példaként. Az egy emberi műalkotás, tehát egy kombinatorikus zenekészítő program, vagy versíró program, annak szerzője van, és az egy igen magas szintű emberi műalkotás, én nem látok ebben ellentmondást.
Értem.
Köszönöm szépen.
Válaszolja?
Igen, tessék.
Az első, hogy is volt, hogy a lovak azok az emberekért voltak, igaz?
Nem, a gépkocsi nem a lóért volt.
A gépkocsi nem a lóért volt.
Az okosrendszer viszont az emberért van.
Igen, de akkor a hasonlatom nem volt tökéletes, ugyanis a ló az emberért volt, és alapvetően a ló elkezdte, a lóat váltották ki a gépek, és itt pedig a kérdés az, hogy az embereket vajon kiváltják-e a gépek.
De ugye van egy nagy különbség, a lovat meg lehetett utána enni.
A lovat, vannak olyan pápua-új-guineai törzsek.
Köszönöm szépen az előadást.